Adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Áldjátok az Úr nevét, imádjátok az Urat az ő szent ékességében. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, 84. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Így kezdődik, ó seregeknek Istene! Helyünket, 256. énekünket keressük meg, énekeljük el mindegyik verszakával, így kezdődik, irgalmaz Úristen, immáron én nékem.
Yeah.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igényét, amint azt írva találjuk Lukács evangéliumának 16. részében, a 19. verstől a fejezet végéig, ülve hallgassuk meg a hosszabb szakaszt. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebrére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban a kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebrén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöme láng van. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, épp úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan át ide ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, Atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, hogy ők is ide, hogy ők ne ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük és vannak profétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, Atyám, Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha a Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által most is hálásak vagyunk, Urunk, azért, mert a Te szavad élteted bennünket az elmúlt héten, mert Te beszélő Isten vagy, nem néma. Nem úgy van, Urunk, hogy nem tudjuk akaratodat, szándékodat, hanem Te megismerteted mindazt, aki vagy, fiad van Jézus Krisztusban, a testélet ígében. És hogy olvashatjuk a Te igédet napról napra, és hogy meg is érthetjük szent lelked által. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, az életet, amelyet Te magad formáltál és adtál, hiszen minden reád nézve teremtetett ezen a világon. Dicsőség legyen ezért a mi Urunknak, Krisztusnak. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden helyzetünkben, örömünkben és terhünkben hozzád fordulhatunk. Kereshetjük a bátorítást, a vigasztalást. Engedd, Urunk, hogy teljes mértékben elveszettek legyünk, akik csak sodródunk, akik mélységből mélységbe, gödörből gödörbe kerülünk. Bevalljuk neked őszintén, hogy ezeket a gödröket legtöbbször mi magunk ástuk, és mi magunk estünk bele. a bűn csapdája ez, hazugságaink világa ez, olyan mélység, amelyből nem lehet egyenes módon te hozzád menni, csak is Jézus Krisztus által, meghalt és feltámadott Krisztus által. Köszönjük, hogy számunkra ez már nem pusztán egyfajta jövőbeli vágy, hogy majd megismerteted magadat ebben a világgal, hanem megtetted ezt. Már 2000 év óta így köszöntünk és így imádunk téged. Kérünk, hogy szólj hozzánk a mai Isten tiszteleten. Engedd, hogy megértsük a te szándékodat, akaratodat, hogy ne rossz következtetéseket vonjunk le az igéből. Engedd, hogy ne a mi igazságérzetünk győzzön, hanem a te igéd győzzön meg bennünket. Szentlélek Isten, igazgass nyelvünket és igazgass fülünket, szívünket, hogy rád figyelve változzon a mi életünk. Hogy a Szentlélek munkájaként, Isten szereteteként legyen megtérés a gyülekezetben, itt ezen a településen, szerte a hazában és a világon. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 162. dicséretünket keressük meg, 7. versszakát énekeljük a dicséretnek. Testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Lukács evangéliumában, 16. részben, a 27. verssel kezdődő szakaszban. Ő pedig így válaszolt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor Lukács evangéliumának 16. részét olvassuk, a 16. fejezet egy nagy, mindannyiunkat hétköznapi életünkben is érintő motívum köré fűződik fel, és Jézus Krisztusnak a tanítása különböző szempontból ezt az alaphangot próbálja több szólamúvá tenni, amikor is a 16. résznek a közepén Jézus elmondja, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, vagy a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. A pénz és az Isten kapcsolatáról szól ez a fejezet. Akár a hamis sáfárnak a története, példázata, akár ez a központi üzenet, akár pedig az a rész, amely a gazdag és Lázár történetét mondja el, Mert hogy mindenkit érint. A pénz annyira átszövi a mindennapok világát, hogy nekünk is látnunk kell azt, hogy hogyan is fordulhatunk hozzá. Nem csak most, hanem már régebben, talán évtizedekkel ezelőtt is megfogalmazták azt az általánosságot, amely a mai alkalmunknak a kiindulási pontja lehet, hogy tudnélik, Istennek van egy rendje. Az Istennek a rendje az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az Isten rendje azt mondja, hogy a szeretet a személyhez köt. Az egy személyes kapcsolat. És Istennek a teremtési rendje pedig az, hogy amit reánk bízott környezetet, reánk bízott eszközöket, azokat pedig az ő dicsőségére használjuk. Nem véletlen a teremtés kapcsán Istennek ez az üzenete az ember felé, hogy a világot azt őrizze és művelje. Hogy ezzel az attitűddel, ezzel az őrző, védő attitűddel használja a hétköznapokban. E bő mondatot úgy fordítom le, Isten parancsa embert szeretni, eszközt pedig használni, jól használni. A bűn pedig ennek a fordítottja. Azt mondja a ma embere is, meg az elmúlt évtizedeknek az embere is, eszközt szeretni, embert pedig az érvényesülésem miatt használni. Ez a bűn felcserélődik az isteni rend. Csak az számít, hogy mi használ nekem, a másik embert kihasználom, az eszközt pedig szeretem. Nem véletlenül mondja az Isten igéje, minden rossznak a gyökere a pénznek a szerelme, a pénznek a szeretete. Azaz nem arról van szó, hogy mi használjuk valamilyen formában munkánknak a javadalmaként kapott fizetési eszközt, sok esetben már csak egy virtuális kártyát, semmifajta kézbe vehető valósága nincsenek, van egy virtuális mértéke a mi munkánk eredményének, nem arról van szó, hogy Isten azt tiltaná, hogy ezt használjuk, hanem azt mondja Isten igéje, hogy az embert szeresd, a rád bízott dolgokat pedig őrizd és műveld, és ezzel az attitűddel használd. Ennek a példázatnak a bevezetőjében azt olvassuk, hogy hallották Jézusnak a tanítását a mammonról és Istenről a farizeusok, és kigúnyolták Jézust. Lukács evangélista megjegyzi, hogy miért, azért, mert a farizeusok pénzsóvárok voltak. Azaz a felcserélt értéken szerint érték az életüket. Kigúnyolták Jézust ezért a mondatért. Az Isten igéjére a válasz, a nevetés. És ezért hozza Jézus ezt a példázatot, amely egyesek szerint, de ez csak egy nagyon pici zárójel, műfajilag nem példázat, mert hogy egy szereplőnek a nevét ismerjük benne, Lázárét. Én azt gondolom, hogy eltekinthetünk ettől a formai sajátosságtól, nevezzük ezt bátran példázatnak, és nem egy valós történetnek, amit Jézus elmond. Egy példázat a gazdag és a Lázár története. Íme azt olvassuk, hogy a két ember között, a gazdag és Lázár között hatalmas különbség van. Az első embert, a gazdag embert a bőség, a bíbor, a patyolat, a lakomák jellemzik. És ezzel párhuzamosan azt gondolom, hogy az aggódás is jellemzi. Hogy lesz-e olyan dolog, amelyet kitalálhatok holnap és holnap után? Lesz-e valami, ami még megmozgatja az én fantáziámat? Lesz-e valami, ami korszakalkotó, amire felszökik bennem az adrenalin? Azt látjuk, hogy a mai világban is, és talán a múltban is a nagy birodalmaknak a történése, épülése és romlása közepén mindig ez volt a legnagyobb buktató, hogy meddig mehet el az ember, hogy hol van a következő határ, hogy mi lesz az én fantáziámnak a vége. Mert azt hiszem, hogy ezt az ember valóban az jellemezte, hogy mit fogok holnap csinálni, mivel töltöm meg a hétköznapjaimat. És tulajdonképpen, mivel ez volt az egyetlen egy vágya, legbelül ürességet élt meg, élet hajhásszá vált. Talán már említettem nektek itt, néhány hónappal ezelőtt meghökkenve hallottuk a televízióban azt a híradást, hogy az Egyesült Államokban egy fiatal, 10 éves a bíróság azért mentett fel az ő tette alól, az volt a hivatalos indokolás, hogy a gazdagsága miatt nem kellett, hogy arról tudjon, hogy a hétköznapi életben van nélkülözés. Ez egy abszurd felmentőítélet volt. Mivel soha nem volt gondja semmire az életben, ezért nem kellett tudnia, hogy a másik embernek azok, amiket ő tesz, az gondot jelentenek, a gazdagsága miatt felmentő ítéletet kapott. Tulajdonképpen egy ilyen felfüggesztett ítélet volt ez, és a hír arról szólt, hogy átlépte ezt a felfüggesztést, és most valódi börtönbüntetés fog majd rá várni. De az első indokolása a bíróságnak megrázó, a gazdagsága, a maga élete, szubkultúrája felmentést ad arra, hogy egyes cselekedetet, amelyet a társadalom bűnnek nevez meg, azt ő megismerje a saját életében. Nos, hát ez a gazdag ember valahogy ilyen. Élete tele van aggódással, és tele van valami fajta vágyakozással betölteni az űrt, betölteni újra és újra az űrt. Szöges ellentétben mutatja be Jézus Krisztus a példázat másik szereplőjét, Lázárt, akinek a neve nagyon beszédes. Azt jelenti, hogy Isten az én segítségem. Bizonyára mindez azt sugallja Jézus szájából, hogy Lázár istenfélő ember, annak ellenére, hogy szegény és koldus, tudja, hogy Isten az ő segítője. Kedves testvérek, annak a példázatnak az egyik félreértése lehet, hogyha a szereplőket megismertük, az, hogy így azonosítsuk mi is pusztán az életet, hogy vannak gazdagok és vannak szegények, a gazdag emberek ebben az életben mindent megtehetnek, gazdagságuk okán sok-sok mindenre futja nekik, szép házakban, bíborban, patyolatban élnek, aztán ott vannak a szegények, akiknek még kés és villa és szalvéta sem jut, akiknek nincsen megfelelő orvosi ellátásuk, akik csak a lehullott kenyér héját kapják meg, a kidobott ételt, és hogy ez igazságtalan. Tegnap meglátogattam egy kedves barátomat kórházban, és ha nem is ezt az igazságtalanságot mondta el, nem voltam ennyire figyelmes, lehet, hogy ti sokkal jobban tudjátok ezeket a szituációkat. A Király Ágó utcai gerinc klinikán feküdt, és azt mondta nekem, hogy bejöttél, és merre mentél? Hát mondom, fölhívtalak, hogy melyik szobában vagy, úgyhogy én nem nagyon bolyongtam itt szombat kora este az épületben. Azt mondja, hogy ha egyenesen mentél volna tovább, ahol bejöttél, akkor ott van az a rész, ahol azok a betegek vannak, akik fizetik ezt az ellátást. És ha följössz a lifttel, akkor pedig itt van az az ellátás, amely ellátást a társadalombiztosítás finanszíroz. Ez a fajta kettősség az, amivel az én barátom is találkozott, az, ami a megfizetett egészségügyi ellátás, és az, ami egy másik kasszából megfizetett egészségügyi ellátás, ami pedig nekünk jár. És ennek az a következménye, hogy a hétköznapi gondolkodás azt mondja, hogy a szegény ember meghal, és akkor azt felviszik az angyalok Ábrahám kebrére, a gazdag ember is meghal, és őt meg eltemetik. Íme Isten igazságot szolgáltat, mondja a felületes gondolkodó és a felületes megfogalmazó. A szegény emberről nem olvassuk, hogy eltemették. Korábbi gyakorlat szerint ez azt jelentette, hogy ha meghalt a szegény ember, akkor egészen egyszerűen kidobták őt a szemétdombra. Akik most végig jártok egy picit lelkiképpen Jeruzsálemet, Nehémiás kapcsán, de ha kinyitjátok a bibliai térképet, akkor meglátjátok, hogy van egy ilyen kapu, a szemét kapu Jeruzsálemben. És az angol elnevezése az ennél durvább, mint a szemét, hanem azt mondja, minden, ami selejt, egészen konkrétan, bocsássátok meg szószéken ezt a szót, az a Ganéinak a kapuja. Ezt jelenti ez a szó. A minden, ami a városban felhamozódott, ott dobták ki, a söpredék kapuja. A szegény embert oda dobták, a gazdagot pedig pompával eltemették. A félreértett magyarázat, mondjuk ki most már, az, hogy mindenki megkapja a büntetését, és mindenki megkapja azt, ami tulajdonképpen járna neki. A gazdag ember megkapja a következő életében a szenvedést, a szegény ember pedig megkapja a jólétet. Nos, kedves testvérek, ez az, amiről nem beszél Isten igéje. Nem arról van szó, hogy minden szegény, minden nincstelen a mennybe Ábrahám kebére jutna, és ott vigasztalódik, ott enyhülést talál minden fájdalma, minden bűne, minden betegsége, és a gazdag ember pedig a gyötrelmek helyére kerül. A mi igazságunk, azt mondaná, a társadalmi igazságszolgáltatás, a belső lelki attitűdünk azt mondaná, hogy ennek így kellene lennie, hogy Isten az, aki kompenzál. Akinek a föld pokol volt, annak mennyet, akinek a föld menny volt, annak pedig poklot. Kedves testvérek, ezt nem Isten igéje mondja, hanem egy 19. 20. századi filozófia, ezt marxizmusnak hívják, ahol elhitették, hogy a vallás az a gyenge, szegény, keresett embereknek az ópiuma, avval bódítják magukat itt ezen a földön, hogy majd odaát jobb lesz. Isten nem kompenzációról beszél. Istennek ígéretei vannak. A másik, amit ebből az igéből meg kell, hogy értsünk, hogy ez képes beszéd, és ezért mondom, hogy példázat, hogy amikor pokolról, szenvedésről, lángokról, kínról, gyötrelemről, amikor hatalmas nagy űrről, szakadékról beszél, amikor vízről beszél, azok mind-mind valóságos, de leginkább képes beszédek. Mert hogy a menny és a pokol az nem feltétlenül jelent egy konkrét helyet, nem feltétlenül jelenti a bolygóknak egyikét, vagy nem feltétlenül jelenti a mi földünknek belsejét, magját, ahogyan a pogányokra gondolták. Nem feltétlenül földrajzi gondolkodás ez, hiszen akkor kitalálhatnánk a távolságot, az átjárhatóságot, akkor ahhoz teremthetnénk eszközöket, hogy innen, oda vagy onnan ide menjünk, nem, hanem olyan szavak, amelyek mélyebb valóságot tükröznek. Nem hiszem, hogy a pokolban valódi izzó tüzes kemencék volnának, és hamval égetnének bennünket, ahogyan ezt gyakran rajzolják, hanem a lángok leginkább azt jelentik, amit mi saját magunkban is érzünk, hogyha valami fáj, az égő szenvedélyt, azokat a dolgokat, amelyekre nincsen gyógyszer és nincsen gyógyír az ember életében. Nem véletlenül használja a lelki gondozás is azt a kifejezést, hogy valaki kiégett. Ez nyilván nem a tűzzel való megpörzsölődést jelentette, hanem azt a belső égést, azt a belső szomjúságot, azt a belső fájdalmat, amelyet nem lehet csillapítani, amire nincsen gyógyszer. Nem fizikai kín ez. Amikor belül érzed, hogy valami nem működik, amikor szenvedsz, ezek azok a lángok, amelyek égetnek. Mondjuk a kétségbeesés, az aggódás, amely melyik szót használjuk, amely szinte megemészt, mint a tűz. Erről beszél Isten igéje. Mert tudjátok arról, ó, de sokszor hallom, és ó, de nagyon fáj, amikor valaki legyint az életére, és azt mondja, hogy nem baj, majd a pokolban is ott lesznek, ugyanezek a cimboráim lesznek ott, majd együtt folytatjuk ezt. Tényleg nem. A pokol nem egy klub, ahol a meg nem értett emberek találkoznak, hanem ahol egyedül vagy. Ennek a gazdag embernek nincsen ott társa. Nem azt mondja, hogy itt vannak még mögöttem 600 ezren, és mi mindannyian ugyanazt érezzük, hanem hogy egyedül marad ebből a kínnal, egyedül marad ebből a bűnnel, egyedül marad az ürességével, egyedül marad a megemészthetetlenségével. A magány. Nem a barátoknak a társasága. Micsoda abszurditás. Milyen jó volna, mert hogy az égő lélek azt mondja ma is, milyen jó volna, hogyha valami csillapítaná ezt a fájdalmat. Mi az, ami csillapítja ezt a fájdalmat? A víz. És amikor azt olvassuk, hogy a korabeli kép szerint az egyik, a gazdag ember a Seolban, görögül ezt úgy hívják, hogy Hádész. Tudjátok, az alvilágnak az Istenét is így hívták a görögök, Hádész. Ez a gyötrelem helye. Seol, Hádész. A másik pedig a paradicsomban van. A paradicsom az egy perzsa szó. Az egy kertet jelent. Az Isten által teremtett kertet jelenti. Ezt használja a Szentírás. És mi van a paradicsomban? Az életnek vize. Itt mond a Jelenések könyve a mennyei Jeruzsálemről, hogy ott lesz az életnek vize. Mi az, ami csillapíthatja az embernek ezt az égető fájdalmát, akár csak egy új vegynyi is az élet vizéből. És persze ott van a szakadék, amelyet mi emberek leküzdhetnénk, ez itt ebben a példázatban egészen konkrétan azt jelenti, jegyezzük meg, azt jelenti, hogy nincs átjárás. Nem arról van szó, hogy innen oda lehet menni halálunk után. Nincs ilyen. Ez a történet egészen konkrétan mondja, nem lehet. Igen, kedves testvérek, ez a történet arról beszél, hogy hol van a mi életünk, és hol van a mi szívünk. És persze az is gyötrelem, tudjátok, sokan kínlódunk, és sokan imádkozunk mi ezért, hogy nem tudjuk figyelmeztetni a reán bízottakat. Itt a történet szerint a halottnak a gyötrelme ez, hogy nem tudja figyelmeztetni az élőket. Ácsi, ne tovább! De ennél sokkal kevesebbet is értünk mi mindannyian, amikor azt látjuk, hogy próbáljuk figyelmeztetni a gyerekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat, ne tedd! Miért ne tegyem apa, miért ne tegyem anya, mert meg fog égetni, de hogy is fog megégetni. Utána pedig jönnek heges kézzel, meg hegyet szívvel, megégetett, tönkrement, nem hallgattam rád. És oda fájdalom ez, kedves testvérek. Akkor mi maradt számunkra, hogyha ez a történet nem Isten igazságáról szól, nem Isten igazságszolgáltatásáról szól, nem arról az egyszerű magyarázatról, hogy a szegény elnyeri a jutalmát, a gazdag pedig a büntetését. Nem erről szól, hanem arról szól, kedves testvérek, hogy ma még tart a kegyelmi idő. Arról szól ez a történet, hogy nekünk nem csodákat kell várnunk, nem vörös égboltot, meg nem olyan csodákat, amelyeket mindenki kézzelfoghatóan lát. Hát ezt várná a világ. Ezt mondja Ábrahám is. Miért csodát vársz? Miért azt várod, hogy valaki feltámadjon a halottak közül? Miért azt várod? Szerinted az megváltoztatja az ő életüket, hogyha valaki visszamegy, ez a halott Lázár visszamegy, és elmondja az öt testvérednek, hogy te ott szenvedsz a kínok helyén, a Hádészban, a Seolban, akkor majd ők megváltoznak? Isten miért nem ilyen csodákat ad? Miért nem megnyílt éggel beszél hozzám? Miért nem úgy van, hogy most halljuk őt, és mi mindannyian itt térdepelnénk a földön? Miért nem az van, hogy angyalok járnak és kelnek közöttünk? Akkor hinne ez a világ szerintetek? Szerintem nem. Tudjátok miért? Azért, hogy van egy történet, János evangéliumában leírva. Nem keverjük össze, most nem a névazonosság miatt fogom mondani, hanem a valóságtartalma miatt mondom. Van Jézusnak egy barátja. Ezt a barátját Lázárnak hívják. Mária, Márta testvére. És Lázár meghal. És Jézus elmegy, és ott mondja mind Máriának, mind Mártának, a panaszkodó testvéreknek, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal és él. És akkor mi történik? Azt mondják mind a ketten a testvérek, ó, tudom, uram, hát majd az utolsó napokban jön a feltámadás, amikor majd jön a trombitának a hangja, akkor, nem, mondja Jézus, én vagyok. És mi lesz ennek a bizonyítéka? A negyednapos Lázár kijön a sírból. Kijön a sírból. Feltámadt. Testvérek, hányan állnak ott Jézus keresztjénél? Hányan vannak ott? tízezrek. Ott van teljes Betánia, aki látta, hogy feltámad Lázár. Hányan vannak ott a csodára? Hányan térnek meg? Ott van néhány asszony, meg János. A tanítványok elfutottak. Szinte senki. Pedig valaki feltámadt a halottak között. Ábrahámnak Jézus példázatában igaza van, testvérek. A legmeggyőzőbb bizonyíték Isten létére az ő igéje, nem a csodák, az igéje. Isten szava, Isten igéje, számunkra a testet öltött ige Jézus Krisztus. És a különbség nem a gazdagságban és a szegénységben van, hanem abban van, hogy valaki hallgat-e Isten igéjére, vagy pedig valaki legyint Isten igéjére. Drága kincse számodra Isten szava. Neked is van evangéliumod. Vannak újszövetségi tanítói könyvek, van újszövetségi profétikus irat, és ott van Mózes és a proféták. Hallgatsz-e az Isten szavára? Ez a legfontosabb. És ha lehet, üzenetünk a gyermekeink, unokáink, a következő nemzedékek számára, akkor éppen ez az, ami üzenetté válhat. Isten igéje figyelmeztet bennünket, a Prédikátor könyvében az utolsó rész, valahogy most az elmúlt alkalmak ide lyukadnak ki Salamon szavához. A Prédikátor könyvének az utolsó része ezt mondja, így kezdődik: gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Gondolj Istenre. És gondolj arra, amit az aggasztján Salamon mond, a végső tanulság pedig ez: féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek a kötelessége. Ezt az igét lehetne úgy is fordítani, hogy nem ez minden embernek a kötelessége, hanem ez az emberi életnek a teljessége. Ez a beteljesedett élet, amikor hallgatsz Isten szavára, amikor hallgatsz Isten fiára, amikor elfogadod őt, és ő megváltoztatja az életedet kívül és belül, belülről kifelé. Íme, kedves testvérek, a történet erről a lényegi kérdésről szól, hogy mi határozza meg a hétköznapjaidat. Van Krisztusod. Hallgass rá, s ma, ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a te szívedet. Amen. Urunk, mi oly sokszor énekeljük félve, ments meg, Uram, engem az örök haláltól. Azt gondoljuk, hogy majd a társadalmi életben betöltött szerepünk, dolgaink, cselekedeteink megváltoztatják a te döntésedet. A te döntésed megszületett Jézus Krisztusban. Őt halálra adtad a mi bűneinkért, és feltámasztottad, hogy a mi feltámadásunk száloga legyen. Urunk, engedd, hogy újra és újra halljuk az evangéliumot. Pál azt mondja, hogy ő nem akar tudni, és nem is hirdet más, csak a meghalt és feltámadott Jézus Krisztust. Ő a mi segítségünk. Ő a mi Istenünk. Hozzáfordulunk. Ments meg, Urunk, bennünket attól, hogy hasonlóan-e példázathoz embereket használjunk, és eszközöket imádjunk, szeressünk. Ments meg, Urunk, bennünket a pénz szerelmétől is. Te vagy a mi Istenünk, így mutatkoztál be nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi következő napjainkért. Imádkozunk hozzád a gyászoló családokért. Imádkozunk hozzád a szenvedőkért, a betegekért, a kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, gyermekeinkért, időseinkért. Add, hogy a mi örökségünk az evangélium lehessen, amit rájuk bízunk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönjük mindenkinek az elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük, hogy testvérek segítettek Homázon a vihar utáni temetői helyreállításban. Fákat, ágakat szakított le a vihar, ezt kellett összegyűjteni és összevágni, összedarabolni. És köszönjük a kirándulásnak a szervezését, bár azt egészen pontosan nem tudom, hogy a viharos időben nem volt kirándulás, de testvéreink megszervezték. Kedves testvérek, örömmel jelzem, hogy Csobánkai imaházunk székeit nem csak, hogy szeretnénk megújítani, hanem az elmúlt héten az előlegét át is utaltuk, már utalhattuk a székeknek. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy gondoljanak ennek a tervünk megvalósítására, adományaikkal támogassák ezt a célt. Áldás békesség újságunkat is szeretettel ajánlom testvéreimnek, valamint Sebestyéni Jánger Orsolya lelkipásztor testvérünk az Idők vonulata című verses kötetét is. Augusztus 6-án 16 óra 30 perctől, azaz fél héttől a presbiterek és családjaik számára szeretett vendégséget szervezünk gyülekezeti házunkba. Szeretettel várjuk testvéreinket, ahogyan ez a nyári beszélgetésekor lenni szokott, egy kis közös étkezésre hívjuk a testvéreket, salátát, süteményes adományt, üdítőt köszönettel elfogadunk. A következő napokban magam is, családom is, illetve Máté Zoltán tiszteletes úr is és családja is szabadságra mennek, megyünk. Mi magunk két hétre megyünk most szabadságra, Máté tiszteletes úrék pedig egy hétre, jövő héten vasárnap már őszolgál itt a gyülekezetben. Hivatali rendje lesz a következő időszaknak az egyházközségünk életében, hétfőn 9-től 12 óráig, szerdán 14-től 18 óráig, és pénteken pedig 9-től 12 óráig lesz ügyelet a lelkészi hivatalban. Fájdalommal hirdetem testvéreimnek, hogy az elmúlt napokban összességében 3 temetési szolgálatunk volt, a jövő héten pedig 2 temetési szolgálata lesz a lelkipásztoroknak. 2016. július 1-én elhunyt Stanitz Julianna 43 éves korában, temetése 2016. július 20-án, szerdán 11 órakor lesz Csobánkán. Istenünk vigasztalása legyen a gyászoló testvérek életén. Házasságkötés megáldását hirdetem. 2016. augusztus 13-án 15 órakor kéri Isten áldását közös életére Csiszár László és Bíró Krisztina testvérünk. Isten áldása legyen Krisztináék életén, szolgálatán és házas életükön is. Táborainkat hirdetem. Napközis táborunk augusztus 15-e és 17-e között lesz. Kérem, hogy augusztus 1-ig jelentkezzünk a lelkészi hivatalban, vagy a hozzánk érkező lelkipásztoroknál. Minden eddigi jelentkezést köszönünk. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 6 órakor imaóránk lesz Tomázon, kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, szerdán 6 órakor bibliaóránk Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán, pénteken pedig az ifjúsági alkalom most elmarad. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Antal Noel Jánost. A hétközi alkalmakon és az első hét ügyeletében Kon Zoltán nagytiszteletű úr fog majd részt venni. Kedves testvérek, hadd jelezzem a múlt alkalommal, ezt csak az anyagiak szintjén jeleztem, hogy a gyülekezetünk és egyház megyénk nem csak egy általános segítségnyújtást ad majd a szatmári vihar kárban sok-sok gyötrelmet és rombolás szenvedett épületek felújításában, hanem egészen konkrétan a mélytelki gyülekezetet fogjuk támogatni egyházmegyei szinten. Sokaknak ismerős lehet ez a terület, mélytelek, vagy ahogyan olvastam az interneten, mélytelek volt ez régen, valamikor az ősi időkben. Ott a parókia rongálódott meg. Vastag, ugyanilyen csak régebbi vastag cserép van a parókián, mint ami az imaházunkon. Tehát ezek vastagabb cserép. És láttam egy fotót a tetőről, nem eltört a cserép, hanem kilukadt. Tehát ilyen, nem tojásnyi, de hát nagyobb, mint pingpong labdányi lukak vannak ebben a régi cserépben. Tehát maga a cserép az levehető egyben, csak van rajta egy ekkora lyuk. Átütötte a jég a cserepet. Oda fog az egyházmegye adománya érkezni majd, de a környékbeli templomok és gyülekezeti házak is nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A gyülekezetünkből vannak kishodosiak, meg nagyhodosiak is, ott is, ott a teljes templomról leverte a palát, a palát azt abszolút összedarálta. Ez a jég most fóliázva van a templomnak a teteje. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül a 193. dicséretünket énekeljük el.
ennek az áldást.
A mi Istenünk pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség a mi Atyánké és Istenünké, örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra. Köszönöm.